Sali Noémi az Inforádió arénájának vendége. Mennyire bízhatunk meg az idegen fűszerekben egyáltalán? Használ-e idegen fűszert, amit nem itt állítanak elő?
Persze. Persze, hát egy csomó olyan fűszert használunk a konyhában, ami itthon nem tud megteremni. Hát a bors, a szegfűszeg, a gyömbér, a csillagánizs, azt szerintem azt se termesztik itthon, nem tudom. Szóval vannak ezek az úgynevezett délszaki fűszerek, amiket régen is hajórakományokkal hoztak Indiából, meg Madagaszkárról, meg rose tudja honnan. Vanília, én nem szeretem a vanilin cukrot, hanem rendes vaníliát veszek, abból nagyon kevés, elég egy pici darabkát, az ember ketté hasít ki, szedi belőle a magokat, amik ilyen kis fekete légypiszoknak tűnnek, de az annak semmi baja nincsen. Ezeket használom, de például vannak itt a könyvben olyan receptek, ilyen kencék mondjuk, amik nem kifejezetten a hosszú távra való eltarthatóság, mint a példányai, hanem a húsvétkor megmaradt kemény tojások földolgozásának a segítségére vannak, vagy mondjuk olyan pesto, amit hazai alapanyagokból el lehet készíteni, bazsalikomot is egyébként nagyszerűen lehet csinálni, amelyekhez igenis Magyarországon termő zöldfűszereket lehet használni. Vagy van a provanszi tök, amiben kapor kell, vagy van a kapros dinnye, amiben megint csak kapor kell, hát ezek vannak. De a forradbor klasszikus fűszerei mondjuk, amiket lehet használni a szilvához, a narancs féleségekhez, tökhöz, sütőtökhöz, hát azokat használom, miért ne használnám persze.
Hogy kell beállítani a befőzés mennyiségét? Mikorra fogjon el a befőtt, hogy igényt keletkeztessen maga után? Tehát mekkora mennyiséget csináljunk? Nem marad a nyakunkon?
Azt mindig a család nagysága fogja meghatározni, meg hogy az ember mennyire tervez azzal, hogy a lekvárt ajándékozni fogja. Én például akárhova megyek vendégségbe, én sose viszek se csokit, se virágot, se ilyen maraságokat, hanem lekapok a polcról 2-3 zsemet attól függően, hogy mekkora a család, ahova megyek, és mennyi gyerek van, és általában osztatlan boldogságot sikerül ezzel előidéznem. Úgyhogy a lekvár jó ajándék, és karácsonyra is lehet csinálni mindenféle ilyen jobban felturbózott, felspécizett zsemeket. Vannak benne olyanok a könyvben, amelyek kifejezetten ajándékötletnek is valók. Hát ezt minden háziasszony megtapasztalja maga, hogy mennyi fogy. Hogyha a családtagok otthon reggeliznek rendesen, és reggelihez betolnak egy lekváros zsemlét, vagy egy pirítóst, vagy valamit, akkor vélhetőleg több zsem fog fogyni, vagy több lekvár fog fogyni, mint olyan háznál, ahol senki se reggelizik. Nálam nem reggelihez fogy el, hanem a gyümölcsjogurt verzió az a legnagyobb hát pusztítója az én lekvárjaimnak. Nyilván az is számít, hogy gyerekek vannak a háznál, akkor tejbe grízt, tejbe rizst az ember gyakrabban főz. Akkor ahhoz ez például nagyon jó, és általában nagyon szokták szeretni a gyerekek. Hát egy tejbe gríz eperlekvárral az pompás kaja. Gyerek szereti.
Mikor lesz folytatás? Ennek a könyvnek lesz a folytatása? Van-e még valami, amit sajátjának érez?
Most kénytelen vagyok megint egy befőzős oldalt csinálni, vagy talán 2-3-at is, mert most jön a nyár, és ezt kérte tőlem most a szerkesztő, hogy most függesszem föl az újabb sorozatomat a nyári dupla szám erejéig a magyar konyhában, mert most megint itt a befőzés szezon, és írjak már megint inkább mégis befőzést. Most egy másik sorozatot kezdtem el, amelynek az a címe, hogy Piros Lábos, és ez nagyon hasonlít szemléletében ehhez a lekváros dologhoz. Nagyon egyszerű, könnyen megfőzhető és viszonylag olcsó alapanyagokból készülő kajákról van szó, amelyeket egy mondjuk 13 évesnél nagyobb fiú is akár el tud készíteni. Kifejezetten biztatom is az olvasókat arra, hogy tessenek a gyerekeket a konyhába beállítani, és a főzés örömével megismertetni. Mert főzni jó. A főzés az egy örömforrás. És ettől a gyerekek nagyon el vannak ma zárva, már attól is el vannak zárva, hogy normális házi kaját egyenek. És ezt vissza lehet nekik, vagy vissza kell nekik adni, és ismerek olyan gyerekeket, kiskamaszokat, 13-14-15 éves gyerekeket, akik ezt nyomják, és nagyon élvezik, és nagyon büszkék arra, amit csinálnak. Úgyhogy most ez van, hogy nem kerül több tízezer forintba az alapanyag, nem kell hozzá 3 millió forintos konyhagép, nem kell szúvidálgatni, konfitálgatni, semmit se kell vele csinálni, kell hozzá egy piros lábos, egy fakanál meg, vagy egy vágódeszka körülbelül, és akkor ezek részben olyan receptek, amiket én magam állandóan főzök, részben olyanok, amiket nagyanyám főzött, részben meg megint majd lesznek olyanok, amiket menet közben hallok, tanulok, és akkor megosztom.
A juhászi konyhán keresztül vezet az út az éttermi kultúra fejlődéséig, vagy visszafele, igaz ez? Eszek valami út az étterembe, és megpróbálom azt otthon megcsinálni.
Az igazán nagyon jó éttermi kaja az egy egészen más műfaj. Ahhoz nagyon profinak kell lenni, profi anyagok, profi gépek, profi szemlélet. Na most ehhez persze kevesen jutunk hozzá, mert ez értelemszerűen drága. Ha ezt igazán profin csinálják, akkor ez drága. Azt hiszem, hogy ez egy oda-vissza játék, mert a magyar polgári konyha kialakulásában is nagyon nagy szerepük volt azoknak a séfeknek, akik az arisztokrata konyhákon főztek, vagy nagyon nagy szállodák konyháin főztek, és akkor egyszer csak elkezdtek kiadni szakácskönyveket, elkezdtek megjelentetni újságokban recepteket, lettek gasztronómiai rovatok, és igazi profik ajánlásaival és tanácsaival lement a nagyon magas konyha a középosztály asztalára. A másik oldal az a nagyon egyszerű konyha, amit a Semmiből is finomat könyvben írok is, hogy voltak olyan pillanatok a háború után például, amikor nem lehetett kapni dolgokat, meg semmit se lehetett kapni, és akkor a vidékről Pestre került cselédlányok tudtak olyan recepteket tanítani az asszonyuknak, a főnök, a munkáltatójuknak, amely recepteket ők falun főztek. És akkor egy kis krumpli, egy kis liszt, egy kis hagyma, és akkor abból összeütünk valamit, ami marha jó, akkor most felfelé ment valami. Általában azért lefelé megy. Tehát általában az alapanyagok használata is, és a technológia is úgy van, hogy az lefelé megy. Ahogy mondjuk a kávét is úgy ismeri meg Európa, hogy a legeslegazdagabb asztalokról csorog lefelé a középosztályba, és aztán végül a 20. század elejére érkezik meg mondjuk a falusi szegénység háztartásába is. A bizonyos anyagokat lehet helyettesíteni, másokat nem lehet, akkor úgy járunk, mint a Lénár Sándornak a római konyhája bevezetőjében. Van egy ilyen anekdota, hogy a parasztember feleségét főrendelik a kastélyba, és utána elmeséli, hogy mit evett, és hogy olyan epertortát, hogy a tízujjukat megnyalták a marad, és akkor az ember azt mondja, hogy asszony, főzé nekem epertortát. Na de hát nincs eper. Akkor tegyél bele a szalt körtét. Nincs ez, nincs az. És a végén kikerekedik belőle valami borzalmas rossz ennivaló, amire azt mondja az ember, miután megkóstolta, hogy na, ezzel voltál olyan nagyra.
Nem ütette a kávéházakat. A kávéházi kultúra az lecsorog az arisztokráciából, és csinál egy ilyen sajátos polgári együttélési formát, vagy az úgy magától alakul ki?
A Budapesten vagy Magyarországon általában ez egy nagyon sajátos valami volt, mert nálunk két irányból jön a kávé. Egyrészt hozza a török a készítés technikájával, és a kávéházi demokrácia egészen szélsőséges formájával együtt. Tehát, hogy mindenki bemehet a kávéházba, akinek van annyi pénze, hogy vegyen egy kávét, az bemegy és megissza, és akkor ott a koldusok meg az egyetemi professzorok együtt ülnek a kávéházban. A másik irány az pedig az észak-nyugat-európából jövő irány, amelyik a hollandok diktált a kávéárak folytán nagyon arisztokratikus, nagyon drága, nagyon elegáns, a körítése is nagyon szép, ezüstálca, porcelán csészike, libériás inas. Ez csorog lefelé. A másik az bugyog lentről fölfelé. Ugyanez lesz, vagy nagyon hasonló lesz az olasz kávékultúra, aminek szintén erős hatása lesz Magyarországon, mert miután a török kimegy, az első kávésaink balkániak, de utána az első profi kávéfőzők között már olaszokat találunk, akik ezt a jó kis erős, sűrű, ütős, azt mondja, ezt a jó kis kávét ezt csinálják, azt a pont olyan kávét, mint amilyet most maga iszik, és viszont az északi kávé, az meg pont az ára folytán, az nagyon híg lesz. Azzal nagyon takarékosan bánnak. Na most a magyar ember meg fogja tartani a délies kávé ízlést, a jó kis erősítős, törökös, olaszos típusú.
Mert az a jó.
Mert az a jó, ugye, de ugyanerről egy hollandnak más a véleménye. Tehát ő ezt fogja megtartani a magyar ember, megtartja a kávéházi demokráciát, megtartja ezt a szabadságot, hogy mindenki használhatja a kávéházat. Viszont egy csomó külsőség az az északi kávékultúrából jön, és az a franciák, hollandok, ugye protestáns egyetemi hallgatók, és az a vidék, az ahhoz fog először hozzászokni. Tehát az ő közvetítésükkel mondjuk Párizs-Bécs hatása fog érződni, hogy a kávéházak gyönyörűek lesznek, hogy a kialakításuk nagyon szép, hogy a kiszolgálás túlzottan udvarias, hogy mindenkit a rangja fölött értékelnek, mindenki a legkakásabb fenekű orvostan hallgató is már professzor úr, tehát hogy mindenki messze a rangja fölött részesül titulusokban és mosolyokban, és ennek a kétféle kávés világnak egy csodálatos ötvözete lesz majd a budapesti.
Hogy kell ebben a kávés kultúrában viselkedni? Mindenki csinálja azt, amit egyébként csinálna, mondta, hogy a koldustól a professzori bárki oda mehet, és mindenkit rangján fölül értékel.
Föl kell nőni a feladathoz a régi kávéházban, azért meg kell felelni bizonyos elvárásoknak. Ezek nem túlzóak, mert olyan öltözetben, amiben az ember az utcára kiment, a kávéházba is bemehet. De abban a pillanatban, és erről például Helta Ilyenő értekezik nagyon tanulságosan, hogy az embert elkezdik úrként kezelni, akkor úgy is fog viselkedni. És nagyon sok szempontból nem veszti el a természetességét, mert otthon érzi magát. A kávéház az tényleg egy napközi otthon volt a régi pesti polgár számára, ő abban otthon érezte magát. Viszont mivel úrként kezelik, nem köp a padlóra, nem ordítozik, nem veri bele a másik fejét a márványasztalba, vagy az asztalt a másik fejébe, nem lehet kocsmai módon viselkedni, hanem civilizáltan kell viselkedni, műveltnek kell lenni, ez nagyon fontos, hogy a kávéházban a jól értesült, művelt ember jelenti az emberiség legtetejét, ehhez tájékozódni kell, el kell olvasni az összes újságot, kulturáltan kell érvelni, vitatkozni, beszélgetni, okosakat mondani az asztaltársaságban. Szóval egy bizonyos fajta szellemi nívót azért elvárt.
De asztaltársaságban? Hát ma az ember, ha bemegy egy kávéházba, azt látja, hogy nem nagyon vannak asztaltársaságok. Legfeljebb 2-3 ember ül, és általában a tableteket, meg az okostelefonokat nyomkodják az emberek. Hogy derül ki a magas műveltség, az érvelés technika kicsiszoltsága, ha nem beszélgetnek egymással?
Ma már sehogy, ma a közösségi fórumokon beszélgetnek az emberek, miközben ül a kávéházba és ülhetne ott 10 magával, de nem, hanem ezzel szemben a Facebookot nyomkodja, és ott beszélget azokkal, akikkel még 80 évvel ezelőtt a kávéházba ült volna és beszélgetett volna. Az történt, hogy mikor 1948-1950-ben megtörténik a kommunista hatalomátvétel, akkor a kávéházat, mint a polgári demokrácia legmeghatározóbb intézményét legelsőként söprik le a város térképéről. Tehát pont azért, mert ez a polgári demokrácia felegvára volt, ezért nagyon veszélyes intézménynek tekintették. És
beszélgettek eltoltak. Az emberek egymással olyat is, amit egyébként nem szerettek, hogyha beszélgettek volna.
Hát hogyne, persze, meg mindenki informálódott, mindenki hozzájutott hírekhez. Nem lehetett, ezt Molnár Ferenc mondja, hogy a pesti népet nem lehet bolondát tartani, mert itt egy város összes férfiai minden nap az összes újságot elolvassák, és amit az egyik kávéház 2-kor tud, azt 5-kor tudja valamennyi. Tehát nem lehetett hülyét csinálni az emberekből. Most ugye lehet, most hihetetlen módon lehet, már csak azért is, mert pont ez hiányzik, hogy a személyes kontaktus nincsen, és mikor az ember olvas valamit, akkor nem tudja eldönteni, mint ahogy régen gyakran eltudta, hogy ránézett a másikra, meg kezet fogott vele, és az, hogy egy felmosórony volt-e a kezébe, vagy pedig egy darab kemény fa, azért az tájékoztatott a másik jelleméről, meg hát így látszott a pofáján esetleg, hogy hazudik, vagy nem hazudik, vagy mi van. Tehát sokkal nagyobb esélye lehet lehetett ezt kideríteni, és mivel nagyon sok személyes kapcsolat volt, és nagyon összefüggő, nagyon dús kapcsolati háló volt az emberek között, sokkal könnyebben tetten érhető volt, hogy valaki sumákol, átver, hazudik, nyíltan manipulál, és így tovább. Ezt lehetett, régen jobban lehetett tudni, most ez veszélyesebb, mert nehezebb kiszűrni. Hogy...
Polgárok jártak a kávéházba? Szokták mondani, hogy a polgár az olyan, akinek van egyfajta biztonsága, amit vagy a tulajdona, vagy a szellemi tulajdona ad. Ezért nem kell törleszkednie sehova, hogy onnan majd csurran neki valami. Hol vannak ezek az emberek?
Hogy most hol vannak, nem tudom, de hogy régen a kávéházba ültek teljes létszámba, az teljesen biztos. Pont azért, mert biztonságban érezték magukat, pont azért, mert voltak valakik. Az iparosság közép rétegétől az arisztokráciáig használja a budapesti ember a kávéházat. Mindenki jár oda, és mindenkinek megvan a saját több törzsasztala, mihez kapcsolódik. Van a foglalkozása szerinti, van a lakóhelye szerinti, van a politikai vonzalmai szerinti, és így tovább. Azért mondom, hogy itt ilyen nagyon fontos kapcsolati hálórendszer van, és mindenki több csomó pontba is ül. Hogy ma hol van a polgárság, a polgárságot leszoktatták a létezéséről, és ilyen búvópatakként élt túl valamennyire, és az most azt hiszem, hogy még nem elég világos az emberek számára, hogy önmagában egy bizonyos vagyonnak a megszerzése, vagy az elérése, az nem jelent előszobát sem még ahhoz, hogy az ember polgárra váljék. Tehát a polgár az nem csak biztonságban érzi magát, hanem a polgárnak beleszólási joga van a saját életében, meg a saját környezetének a működésébe. Nálunk az volt a definíció, hogy polgárfiam az az ember, aki hozzárak a világhoz. Úgyhogy nem a szerzésről szólt, hanem a gyarapításról. És addig, ameddig ez nincs meg, ez a nagyon világos tudás, és ez a szándék a mai új gazdagokba, vagy a mai új gazdagok gyerekeibe, hogy tessék szíves lenni, mint ugye annak idején szépen megmondja Kölcsön, hogy has, alkos, gyarapíts, tessék. Ez a polgár minimuma. Addig, ameddig ez a szándék nincs meg, addig itt hiába, addig nem tudunk polgárságról beszélni. Hogy lesz-e megint valaha egy olyan polgári réteg, amelyik majd a magáénak tudja ezt az országot és a képére formálja, azt én nem tudom.
Az éttermi kultúra az nagyon más, mint a kávéházi kultúra? Pusztán attól, hogy az étteremben eszünk is, a kávéházban meg kevesebbet talán?
Nagyon messze van, mert az étterem meg a vendéglátás összes többi formája az lényegében arról szól, hogy az ember bemegy, szükségleteit kielégíti, fizet, távozik. A kávéház nem erről szólt, a kávéház, mondom, napközi otthon volt, oda az ember bement, és ott létezett. És ahhoz képest egy teljesen másodlagos dolog volt, hogyha szomjas volt, akkor ihatott valamit, és ha éhes volt, ehetett valamit. Nem ez volt a legfontosabb. A legfontosabb az információ megszerzése és megosztása volt, illetve, hogy az emberek munkahelyként használták a kávéházat, úgyhogy nem csak az írók meg a költők dolgoztak ott, hanem rengeteg ember ott tárgyalt, ott működtette az üzletét akár, kereskedőknek is az egy jó hely volt, hogyha mondjuk ezek az úgynevezett vigécek, akik mindig ott vannak, de Krúdi leírja, hogy fiatal orvosok vagy ügyvédek, akiknek nem volt pénzük arra, hogy saját rendelőt vagy irodát béreljenek, ők nagyon sokszor a kezdeti éveikben a kávéházban tartják az óráikat, és még egy orvos is simán, hát most bemegyek a körzetihez, mit tud velem csinálni, megméri a vérnyomásomat, megnézi a nyelvemet, megkérdezi, hogy vagyok, és vagy fölír valamit élből, vagy pedig elküld szakrendelésre egy kórházba. Hát ezt ugyanígy egy kávéházi asztaltól is megcsinálhatták, és meg is csinálták.
De mit szóltak ehhez a pincérek? Ma az emberek, ahol még találnak pincéreket, úgy szokták látni, hogy a pincér mit szeretne tőle. Kicsit félelmetes népesség, a felszolgáló népesség.
A mostani felszolgáló népesség, a szegények, hát nem nagyon jó nekik.
Már aki itthon van.
Már aki itthon van, igen, mert ahogy elfelejtettek az emberek kávéházi vendégnek lenni, elfelejtettek a vendéglátósok, hogy elfelejtették, hogy hogyan kell kávésnak lenni. Ugyanígy a pincéreknek sem tanítják már meg, most már olyan nemzedékek kerülnek ki a pincériskolából is, akiket már olyanok tanítanak, akiket már nem az öregek tanítottak. Tehát, hogy így a pincérségnek a szépsége az sok tekintetben már nem mutatkozik meg. Ez egy nagyon nehéz szakma, borzasztó, fárasztó, nagyon nagy állóképességet kíván, ugye sok-sok kilométer gyalogolnak csúszós forró tálakkal a kezükbe, egy embert próbáló munka már fizikailag is, nagyon jó memória kell hozzá, és a rettenetesen hülye vendégekkel való foglalkozáshoz pedig a pszichiáteri végzettségre is lenne szükség. Úgyhogy én a pincért úgy szoktam meghatározni, hogy egy jó pincér az egy ember szakember. És erre nem tanítják őket meg igazán, és már nincsenek azok a példaképek sem, amik voltak mondjuk egy régi kávéházban a régi nagy főpincérek. Tehát ezt is újra kéne tanulni, mint ahogy a kávéházi vendég státuszát és szerepét és viselkedés formáit. Én nagyon tisztelem a pincéreket, és egyáltalán ugye az én munkámból fakadóan nagyon tisztelem a vendéglátás közkatonáit, és borzasztóan szomorú vagyok, amikor látom, hogy kénytelenek elmenni, séfek kénytelenek elmenni, fiatal legjobb szakácsok elmennek, a legjobb pincérek elmennek, és akik itthon kényszer, most nem mondom, hogy kényszer munkások, de lényegében kényszerből választják ezt a munkát, ők nagyon ritkán maradnak hosszú távon a szakmában, tehát az ő tapasztalataik sem adódnak át egy fiatalabb generációra, és ez baj.
Régen a gasztronómiáról a legnagyobb íróink írtak. Ma elég érdekes ahhoz, hogy nagy művek szülessenek erről?
Hogy az utókor mit ítél nagy műnek, mit nem, az majd el fog válni, de azért, hogyha gondolunk mondjuk Cserna Szabó Andrásnak, Fehér Bélának, Kerékgyártó Istvánnak, Parti Nagy Lajosnak bizonyos szövegeire, akkor az nem igaz, hogy ma ne írna senki gasztronómiáról, mert nyilván születnek könyvrészletek, vagy vannak olyan rövidebb szövegek, amelyek kifejezetten erről szólnak. Ambrus Lajost ki ne felejtsem, ő csodálatosan szép eszéket ír, pont például gyümölcsészetről, ő a kortárs folyóirat szerkesztője és nagyszerű író is, és ő saját maga kertészkedik, szőlője van, most éppen almafákat ültetett, azért nem jött el tegnap a Spájz könyv bemutatójára, mert az almáival kellett foglalkoznia, és ő gyönyörű dolgokat ír a régi nagy gyümölcsészekről, és a régi gyümölcsfajtákról, meg a régi szőlőfajtákról. Azt hiszem, hogy a gasztronómia az mindig tud érdekes lenni, mindig van benne kotorászni való, mindig születnek új jelenségek, amiket meg lehet írni. Nagyon-nagyon szerettem például Becher Ivánnak a gasztronómiai tárcáit, hát ő mondjuk inkább újságírónak vallotta magát, mint szépírónak, de azért a Vándor Bab című könyve, amelyik tele van ilyen kajás történetekkel, és a minősített sír a röhög, de azért az zseniálisan van megírva, meg elgondolva az egész. És a nagyon is modern pesti háztartások szempontjából néz mindent. Úgyhogy biztosan lesznek maradandó dolgok, és ahogy mindig van éhes ember, úgy mindig lesz erre éhes olvasó is.
Salinó Émi, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Salinó Émi irodalomtörténész, kultúrtörténész, Budapest történész volt az Aréna vendége, mert hogy megjelent a Spájz. A műsor elkészítésében Fekete Szalógi Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.